Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ha valaki újonnan nem születik a Szentlélektől, nem láthatja meg a mennyek országát. Mert aki testtől születik, test az, de aki lélektől születik, szent az. Amen. Söpörém, Szent Háromság vasárnap magasztaljuk Urunkat, énekeljük el 210. dicséretünk első verszakát, ó áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelj! Hallgassuk meg testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 3. részben, a 9. verstől olvasom Istenünk igéjét, a 20-ig. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincs aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyorsa a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, amikor halljuk a Te szavadat, igédet, akkor úgy halljuk, mint ahogyan most Pál apostol adta a rómaiaknak, és most adja nekünk is. A bűn ott van a mi életünkön, és a Te igéd megvilágosítja azt. Urunk, sok mindennel kísérleteztünk már ebben az életben, azért, hogy elbújjunk előled. Kísérleteztünk azzal, hogy azt mondjuk, nincs is bűn ezen a világon. Kísérleteztünk azzal, hogy megpróbáltuk elrejteni. Kísérleteztünk azzal, hogy megpróbáljuk valahogyan átszínezni, valamilyen kedvező, pozitív dolgot tulajdonítani neki. Megpróbáltuk már megmagyarázni azzal, hogy mindenki ezt csinálja, így mi magunk sem lehetünk kivételek. Egyedül Te beszélsz a bűnről úgy, mint ami kiirtandó, mint ami elfogadhatatlan, mint amit nem lehet beépíteni az emberi élet rendjébe, nem lehet beépíteni leginkább a Te rendedbe. Nem azt akarod, hogy megmagyarázzuk, hogy valahogyan túléljük, hanem Te bűnbocsánatot készítesz nekünk. Urunk, eléd hozzuk egész életünket. Eléd hozzuk minden cselekedetünket, gondolatunkat. Eléd hozzuk, Urunk, azt, hogy legtöbbször mi olyanok vagyunk, mint a tékozó fiú történetében a nagyobbik gyermek, aki otthon van, és aki minden, és mégsem kell neki az örökség, hanem az atyát szeretné irányítani, az atyát szeretné befolyásolni. Bocsásd meg nekünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy Te a mi lekötelezettjeink vagy. Bocsásd meg, hiszen semmink sincs, amivel Téged irányíthatnánk. Semmink sincs, amire hivatkozhatnánk. Az sem, hogy gyakran itt vagyunk a Te házadban. Az sem, hogy olvassuk a Te igédet. Az sem, hogy imádkozunk. Mert nem cselekedeteinkből szeretnél megváltani bennünket, vagy nem cselekedeteink miatt szeretnél megváltani bennünket, hanem éppen ebből a hiába való életből. És ezt csak úgy, egyedül úgy érhetjük el, hogyha egészen egyszerűen és tisztán rád bízunk magunkat. Már nem hivatkozunk semmire önmagunkból, csak egyedül rád. Egyedül Krisztusra, ami megváltunkra. Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban újra és újra elénk került Krisztus keresztje, és elénk került a feltámadott Úr. Köszönjük neked, hogy nem engedted, hogy elbújjunk, hogy külön utat válasszunk, nem engedted, hogy tovább maradjunk a mi dolgainkban. Köszönjük a döntéshelyzeteinket, és arra kérünk, hogy lelked által készítsd el bennünk az új életet. Ez is a te akaratod, a te szándékod, mi pedig csak felismerjük, boldogan kimondjuk, a lélek munkájában részesedhetünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, végy lakozást a mi szívünkben, életünkben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 289. énekünket keressük meg. 289. énekünknek 3. és 11. utolsó verszakát énekeljük el. Király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fedte be, 2-vel pedig repült, és így kiáltott az egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsőséggel betölti az egész földet. Hangos kiáltásától megremegtek a küszöbök az ereszeknél, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztálatlan ajkú vagyok, és tisztálatlan ajkú nép között lakozom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő ezt válaszolta. Menj és mondd meg a népnek, hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketti a fülüket, és közbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágása után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a Szent Mag. Ámen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, mai vasárnapunkon összefoglaljuk mindazt, amit az elmúlt időszakban hallottunk, amit az elmúlt időszakban Istenből tapasztaltunk. Talán az egyik legfiatalabb ünnepe az egyházi életnek Szent Háromság vasárnapja. Egy olyan ünnep, amely nem kötődik történeti eseményhez. Egy olyan ünnep, amelynek abban az értelemben nincsen históriája, mint amit olvasunk karácsony kapcsán, vagy olvasunk nagypéntek, húsvét kapcsán, vagy éppen tapasztaltunk a héten, a múlt héten, pünkösdi igéket olvasva. Mind-mind olvassuk a Szentírásból, Isten akciójáról, Isten tervéről, az ígéretek beteljesedéséről beszél. Így jön el a fiú erre a világra, így váltja meg a mi életünket, és így küldi el lelkét, hogy megismerjük őt magát. Felolvasott igénk az Ószövetség lapjairól szól, egy nagyon nehéz ige szakasz, hogyha minden egyes versét külön-külön kellene magyaráznunk, bizony kevés volna egy istentisztelet, vagy kevés volna talán egy néhány hetes sorozat is. Mert olyan érdekes kérdések fogalmazódnak benne, mint Isten szentsége, megfogalmazódik benne Isten elhívása, kiválasztó munkája, megfogalmazódik benne az ő döntése, örök érvényű döntése, és megfogalmazódnak benne olyan igék is, amely igéket nagyon nehezen hordoz a ma embere is, Hogyan mondhat ilyen kemény ítéletet az Atya? Hogyan helyezheti ezt a próféta szívére, hogy mondja el, hogy hiába látnak, mégse lássanak. Hiába hallanak, mégse értsenek. És persze, amikor olvassuk ezt az Ószövetségben, valahogyan elfogadjuk, hogy ez ennek az Isten képnek, az Ószövetség Isten képnek a része, de sehogy se fér bele abba, hogy Jézus Krisztus is ezt idézi, szinte szó szerint mondja az ő messiási küldetésével kapcsolatban. Nos, kedves testvérek, mai alkalmunknak az első kérdése, vagy egyik mondani valója Isten szentségéről beszél. Isten szentsége. A proféta látomásban látja az Urat, azt, aki megalkotta ezt a földet, akinek a kezében van az ég, aki az ő trónusán ül. Olyan hatalmasnak látja, hogy ruhája szegélye is betölti az egész templomot, dicsősége pedig messze annak falain túl van, kiterjed az egész földkerekségre. Ővi az egész világ. Nincs, ami ne tartozna az ő uralma alá. Gyakran elfeledkezünk erről. Istent megpróbáljuk beszorítani a mi elképzeléseinkbe, a mi gondolatainkba, és közben pedig Isten hatalmasabb, mint ez a világ. Szent Györgyi Albert olyan szépen mondja, Uram, hatalmasabb vagy, mint a világ, a mindenség az otthonod. Sokkal nagyobb, mint a föld, sokkal nagyobb, mint a nap és a földnek a távolsága, mint egy 150 millió kilométer, sokkal nagyobb, mint a teremtett világ, amelyről azt gondoljuk, szinte minden évben egy picit nagyobbnak látjuk, hogy a határai 13 és fél, vagy talán már egy picit több milliárd fényévnyi távolságra vannak egymástól. Uram, hatalmasabb vagy, és a te szentséged betölti a világegyetemet. Ezért mondják a mennyei szeráfok egymásnak felelgetve, szent, szent, szent a seregek ura. Ezzel a mondattal megvallja azt a mennyei kórus, hogy Istenhez nem hasonlítható, és Istenhez nem fogható senki. Nincs fent az égben, lent a földön, vagy a föld alatt, hogy egy klasszikus, biblikus világképet használjunk, semmi. Nincs a földön, a föld alatt, a vizekben semmi, ami jóságban, tisztaságban, szeretetben hozzámérhető lenne. Ő egészen más. Ő hozzá még az angyalok sem foghatóak. Azok az angyalok, akik énekelnek, akik Isten előtt, amikor megállnak, hallottuk, még a szárnyaikkal eltakarják saját magukat is, mert nem méltóak arra, hogy Isten színe előtt megálljanak. Még csak rá sem mernek nézni, úgy hódolnak előtte szüntelenül. Nem csoda, testvérek, hogyha a proféta ennek lesz, ennek a képnek lesz a látója, szinte bekapcsolódik a mennyei Isten tiszteletre, akkor őt magát félelem fogja el. Hányszor tapasztaltuk már ezt meg, hogy az ember, amikor közeledik az Isten felé, akkor valamilyen furcsa módon félelem üli meg az életét és a szívét. Csak tudjátok, kedves testvérek, a félelemnek egyetlen egy oka van, a proféta esetében is ez volt az ok, hogy az Istennel való találkozás az rádöbbenti az embert a saját tisztátalanságára. Emlékezzetek, van egy gyönyörű része a Szentírásnak, amikor egy egyszerű halász ember aki mindent tud a halászatról. És ennek az egyszerű halász embernek a hajójába bemegy Jézus. És tanítja a sokasságot. Majd amikor ez az egyszerű halász ember, ez a rutinos halász, azt hallja ettől a rabbinak vélt tanítótól, hogy vesd ki a te hálótat, és halakat fogsz. És mikor roskadozik a hajó, mert megtelik, akkor azt mondja, eredj el, mert én bűnös ember vagyok. Szent Háromság vasárnap, amikor találkozunk az Atya szentségével, akkor csak ez lehet a válaszunk, mint ami Ézsaiás prófétának is volt. Uram, elvesztem. Uram, elveszek. De sokszor rádöbbenek testvérek, amikor egy-egy igehirdetésre készülök, hogy mennyire tisztátalan az én ajkam. Rádöbbenek, hogy mennyire távol állok Isten szentségétől. Rájöhetünk arra, hogy igaza van Jézusnak, hogy amivel telve a szív, az szólja a száj. Isten szentsége az, aki rávilágít az én személyes gondolataimra, önző szavaimra, szeretetlen megjegyzéseimre, bűnre csábító terveimre, hízelkedéseimre, hazugságaimra, azokra a féligazságokra, amelyekkel megpróbáljuk gyorsan elintézni az ügyeket. Bűnös vagyok. Tisztátalan. És rögtön itt dobog a szívemben mindaz, amit Pál apostol is mond. Pál apostol is, ahogyan a rómaiakat megszólítja, nincs egyetlen egy igazság. Pedig, kedves testvérek, azt kell mondanunk, hogy Ézsaiás egy talpig becsületes ember volt. Nyilván nem csak most ment el a templomba, hanem máskor is oda járt. Akárcsak az egész népe, ő is ismerte már Istent. Tudott csodáiról, hallotta a többi próféta szavát, olvasta a törvényt. Nap mint nap saját életében érezhette Isten gondviselő szeretetét, jóságát. Amikor szembe találja magát az élő Istennel, mégsem tud dicsekedni. Lesüti a szemét, mint az angyalok, és bűnösnek vallja meg magát. Az Istennel való találkozás nem azért tölti el a szívünket félelemmel, mert Istentől félni kell, hanem azért, mert úgy állunk meg előtte, ahogyan vagyunk, megterhelten, bűnökkel, hazugságokkal és hamisságokkal. Olyan ez, testvérek, mint amikor valakin egy koszos ruha van. Én magam számos esetben tapasztalom meg azt, rossz a kép, de hadd mondjam, amikor kimegyek a kertbe egy-két dolgot megtenni, akkor fölveszem azt az idézőjeles kertész ruhámat, a kertész cipőmet, a kertész pólómat, amiben ilyen melegben az ember jól beleízad, olyan csatakos, és egyszer csak megnyomják a csengőt, valaki érkezik. Az első pillanat, az első belső reakció, hogy mit fog ahhoz szólni, hogyha így állok elé. Mit fog mondani? Lehet így fogadni egy keresztelésre érkezőt, vagy egy gyászoló családot, ilyen csatakosan, izzadtan, koszosan? A legtermészetesebb az, hogy az ember azt mondja, hogy bocsánat, átöltözöm. Most amikor megállunk az élő Isten előtt, akkor ez a ruha van rajtunk. És megismerjük azt, hogy Isten szentsége és az ember élete között óriási különbség van. A napokban olvastam, illetve olvasok egy könyvet, nem fejeztem be, néhány oldal van még hátra. A tékozló fiú történetéről szól ez a könyv. Egy amerikai lelkipásztor írta, és leginkább az otthon maradt nagyobbik fiú tékozlásáról beszél. Megállapítja ez a szerző, nagyon merész a kijelentése, de igaz, hogy valamiért a mai közösségek, a mai gyülekezetek kevésbé vonzzák azokat az embereket, akiket Jézus vonzott. Mert Jézushoz azok az emberek mentek, akiknek semmilyen esélyük nem volt már. Azok az emberek mentek, akik ott ültek az út szélén és koldultak, azok az emberek mentek, akiket kitaszítottak, akik paráznák voltak, akik vámszedők voltak, mert egyetlen egy új életet, egyetlen egy esélyt láttak, és ez Jézus volt számukra. Azt mondja ez a szerző, hogy hol vannak ezek az emberek a gyülekezetekből? Hol vannak ezek az emberek a szűkebb környezetünkből? Azt mondja, én azt látom, hogy a gyülekezeteink tele vannak szépen felöltözöttekkel, munkába járókkal, az esetek nagyobbik részében egyfajta biztonságos, szociális háttérrel, megélhetéssel. Hol vannak azok, akiket Jézus vonzott, és miért vannak azok, akik Jézust mindig elutasították? És a megállapítása az ennek a szerzőnek, hogy talán az a baj, hogy a mi gyülekezeteink tele vannak nagyobbik fiú testvérekkel a tékozló fiú történetéből. Akik otthon vannak, akik szépcsendesen dolgoznak, szolgálnak, de az atyát mégsem értették meg igazán. Csak használni akarják. Egy-egy imádsággal, adományaikkal, munkájukkal. És utána pedig szépen csendesen, de barátságosan azt mondják az atyának, nekem egyszer sem adtál még egy kecskét sem, hogy szórakozzak a barátaimban. Ézsaiás, ilyen nagyobbik fiú, aki ott van a templomban, és az életében mégis történik egy hatalmas változás, mert amikor szemtől szembe találja magát az élő Istennel, akkor meg kell látni, hogy ő kicsoda. Hogy ő hatalmas király, én pedig ember vagyok. Ő a világ ura, én pedig indulataimnak, önzéseimnek a fogja. Ő szent, tiszta, ő jó, bennem pedig az önzés és a számítás van. Ettől még lehetünk a világ szemében megbízható emberek. Csak tudjátok, az a baj, hogy a mi környezetünk ma leginkább ezt látjuk, elmossa a határt jó és rossz között. Most már nincs olyan, hogy valami csak tiszta, vagy valami szennyes. Ez az egész világ, mint ahogyan szokták mondani, beszürkült. És ebben a világban nem lehetséges az, hogy mi hátradőlünk, és megelégedünk. És azt mondjuk, hogy mi becsületesen végezzük a munkánkat. Pál is ezt akarja megérteni, és megértetni a római gyülekezettel. És azt mondja, a mérce nem az ember, hanem az Isten. Az ő jósága, az ő szentsége, az ő tisztasága. Nekünk nem egy hozzánk közelállót kell választani, és azt mondani, hogy hozzá képest én még egészen szépen élek. Nekem nem a világ a mérce, nem a törvényszegő, vagy a nyilvánosság előtt is leszerepelt közszereplő, nem a mérce. Egyetlen egy valaki van, maga az Isten. És amikor az ember újra és újra átéli ezt már ebben az állapotában, akkor azt is kimondja, hogy nekem már csak egyetlen egy esélyem maradt, a megváltó Isten. Egyetlen egy esélyem maradt, a Fiú Isten, aki tökéletes, aki szent, aki leteszi életét értem, azért, hogy meghaljon helyettem, miattam és érettem. Nos, kedves testvérek, ez a történet nem csak arról beszél, hogy az ember mennyire bűnös, hogy hol van az ő mélysége, hanem arról is beszél, hogy az Isten megtisztítja ezt a bűnös embert. Úgy, mint ahogyan egy jézusi példázatban olvassuk, a Lukács evangéliumában a 18. részben található egy nagyon szép példázat, egy hencegúr farizeussal és egy bűnbánó vámszedővel. Nem kétséges, hogy amikor Jézus megkérdezi, hogy szerintetek melyik imádkozott helyesen, akkor az alázatost, a vámszedőt, aki nem követelt, hanem szeriden könyörgött kegyelemért, őt állítja példaképül. Azt az embert, aki tudja, hogy büntetést és halált érdemelne, de Isten mégis irgalmas. Mert megváltozni és megváltottnak lenni Isten nélkül nem lehetséges. Senki ne is próbálja. Ez nem a Szentírásnak a tanítása. Az önmegváltás az a halálnak az útja. Egyedül egy valaki van, aki odaállhat, egyedül egy valaki van, aki Isten oltára elé állhat, ez pedig Jézus Krisztus. És aki Krisztusba kapaszkodik, a Fiú Istenbe kapaszkodik, az megtalálja az oltalmat, a menedéket. Olyan ezt, testvéreim, tudjátok jól, az Ószövetségnek vannak gyönyörű előírásai, olyan előírásai, amelyeket mi nem nagyon tudunk hova tenni, ez a kultusznak az előírásaihoz tartozik. Mózes második könyvében, a 22.-23. résszel kettődő szakaszban olvasunk ilyeneket, hogy hogy kell elkészíteni a szent ládát, hogy kell elkészíteni az oltárt, és az engesztelő oltárnak a készítésekor ez még a szent sátorhoz tartozik, tehát nem a templomhoz, az egy késő. A szent sátorhoz tartozó oltárnál olvassuk azt, hogy kellett rá készíteni szarvakat, és aki oda menekült az oltár szarvához, és megragadta azt, az, hogyha nem szándékosan követette a bűnt, akkor megmenekült, elmehetett a menedékvárosoknak az egyikében. Most számunkra nem ilyen oltári szart van, hanem van egy megbocsátó, megváltó Isten, ő a Fiú, aki a megalázkodott, összetört bűnöst megtisztítja és részesíti a bűnbocsánat ajándékában. Elveszem bűneidet, tiszta ruhába öltöztetlek téged. Tudjátok, testvérek, ez a mi egyetlen egy esélyünk, mert akkor a nyugalom és a béke felváltja a félelmet, és akkor eltűnik a háborgás is a mi szívünkről. Ez az egyetlen egy esélyünk, mert ezt tanuljuk az evangéliumi történetből, ezt tanuljuk, hogy az első gyülekezet azokból az emberekből állt, akik megértették, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az első, talán az első Krisztus követő ott a kereszten függött Jézus mellett. Ő szemkontaktusból megértette, mit jelent a bűnbocsánat. Látta szenvedni az igazat, látta magát szenvedni a megáltalkotottat. Aztán ilyenek lettek az első keresztény gyülekezetnek a tagjai is. Ahogyan olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az első pünkösdi beszédben Péter mit mond? Azt mondja, ti feszítettétek keresztre Jézus Krisztust. És ez az emberek, akik megértették Krisztus kereszthalálának a titkát, ezek bűnbocsánatot kaptak, az első közösségnek a tagjai lettek. És mit mond Pál a római gyülekezetnek? Aki belátja, hogy képtelen a jóra, aki hittel fogadja, hogy Jézus érte miatta, és helyette szenvedett, azt fogadja el Isten igaznak, és azt nevezi megszenteltnek, azt hívja gyermekének. És végül, testvéreim, amikor minden megtörténik, amikor valaki felismerte Jézus Krisztust, azt Isten szolgálatba állítja. Elindul a megszentelődésnek az útján. Az elhagyja a szeráfoknak a birodalmát, az elhagyja a mennyei tanácskozást, bár szeretne ott maradni a legjobb helyen, annál jobb nincs, de el kell menni, mert Isten azt kérdi, kit küldjek el, hogy elvigye a jó hírt, az örömhírt a másik embernek. És aki megértette Krisztus titkát, az kimondja Ézsaiással, itt vagyok, engem küldj. Furcsa, úgy tűnik, mintha Istennek volna ránk szüksége, pedig nekem kell az Isten, nekem van rá szükségem. Mert a megtisztított élet, a megváltott élet nem maradhat üresen. Ha üresen marad, annál rosszabb nincsen. Az eltörölt bűn helyére belép valaki más, a Szentlélek Isten. És amikor ez megtörténik, akkor az ember elkezdi teremni a lélek gyümölcsét, és a bűnök, a mulasztások helyébe az engedelmes cselekedetek lépnek. Az ajak, amely emberi marad, de megtisztított, hirdeti Isten jóságát, hirdeti Isten üzenetét. Nem kényszerből immár, nem az egyház, a főnökök, az esperes, a püspök elvárásai miatt, hanem azért, mert új emberré lett. A Szentlélek által. Íme testvérek, ezen a mai vasárnapon szépen, csendesen végigmegyünk azon, amit Isten végez értünk. Az Atya az ő szentségével, a Fiú az ő megváltásával, és a Lélek az ő megszentelő munkája által. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, 167. dicséretünket fogjuk majd elénekelni. 167. dicséretünk harmadik versszakát énekeljük el. mai vasárnapunkon tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy nem csak azt mutatod meg, hogy mennyire távol vagyunk mi természet szerint tőled, hanem azt is, hogy te mennyire közel jöttél hozzánk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy kiléptél a te mennyei valóságodból, és Jézusban megérintetted a mi személyes életünket. Megváltottál minket. És bűneinket te elvetetted, életünk megüresedett helyére pedig beléptél te magad. Tudjuk, Urunk, hogy te oda nem léphetsz, ha egy ember élete még tele van, főleg önmagával van eltelve. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, minden emberért, hogy megismerjen és kövessen téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mai szolgálókért, gyülekezeti tagjainkért, akikre rábíztad a te üzenetedet, hogy mindennapi életünkben, munkahelyükön, beszélgetéseikben, az utcán, otthon, a boltban bizonságtevőid legyenek, szóval és élettel egyaránt. Könyörgünk, Urunk, betegjeinkért, imádkozunk hozzád a gyászolókért, könyörgünk, Urunk, a megfáradtakért, könyörgünk, Urunk, a tusában lévőkért, könyörgünk a megpróbált emberekért, imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem erre a mai napra. A mai napon 15 órától gyermek délutánunk lesz Homázi gyülekezeti házunkban, 18 órakor pedig a Psalmuskórus évadzáró hangverseny lesz templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Szeretnék megköszönni az elmúlt heti sok munkát, köszönöm testvéreim segítségét itt Csobánkán is, a vízóra cserében és minden egyéb munkában. Nyári táborainkat hirdetem, Kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy a gyermektáborunk, Móri gyermektáborunkba a jelentkezési határidő lezárult. Végső esetben még a hét közepéig tudjuk fogadni a fiatalokat. Ez nem azt jelenti, hogy nem visszük el, csak szeretnénk mi is tudni a létszámot és úgy szervezni az alkalmakat. És szeretettel kérlek benneteket most már a nyári napközis táborra való jelentkezési határidő betartására is, amely augusztus 1-én lesz majd. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2014. június 5-én életének 58. évében elhunyt Nátházi András, temetése június 20-án 15 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-től babamama kör lesz Pomázon, 18 órára tesszük imaóránkat, 18 órakor kedden bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 19 óra 15-től a táborban szolgáló felnőttek részére megbeszélés lesz Pomázon, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a Pomáz idősek otthonában, 18 órakor bibliaóra lesz Pomázon a gyülekezeti házban, és 7:30-től a bibliaolvasó körnek az alkalma lesz. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán. 10:30-től pedig Pomázon alkalmunkon megkereszteljük Malmos Réka Olgát és Veréb Olivért. Közöttünk szolgálnak majd gyülekezetünk baba-mama körébe járó édesanyák a gyermekeikkel. Kedves testvérek, két praktikus, az egyik inkább tájékoztató jellegű, a másik pedig egy nagyon fontos hirdetés még. A kiáratnál ima kérő lapokkal, mert aki szívesen kéri azt, hogy hordozzuk az ő életét, örömét, terheit imádságban megteheti, akár névvel, akár név nélkül, köszönettel elfogadjuk. Ezeket a lapokat hazavihetjük, vagy akár itt is kitölthetjük a testvéreknek, a döntésen múlik. A másik információ, kedves testvérek, hogy jövő héten szerdán püspök úr behívott a püspöki hivatalban, valószínűleg Takács Gondnok úrral fogok menni a pomázi templom felújításának a kérdéséről, esik majd szó, többet egyelőre nem tudok. A másik információ pedig szeretném e helyről is elmondani. Presbiter testvérek a folyamatot tudják, a végeredményt azért a gyülekezet is hallja és hadd tudja meg. A szolgálati gépjármű, fehér Opel Corsa gépjármű el volt 10 éves, és ezeket a gépjárműveket az egyházunk, egészen pontosan az egyház kerületünk lecseréli, és azt az információt kaptuk, hogy jövő héten csütörtökön fogják lecserélni a gyülekezetünk szolgálatában lévő fehér kis autót is. Ezt kell levinni Kecskemétre, és nagy valószínűséggel kapunk egy új gépjárművet is. Ez a gyülekezeti, a gyülekezet szolgálatára kapja a lelkipásztor, a presbitérium, így tekintsünk majd erre az új autóra is. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk 245. dicséretünk első versszaka lesz. az Atya, aki életet ad. A Fiú, aki életét adta, és a Lélek, aki új életet ad. Őrizze meg szíveteket, gondolatotokat. A Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.